Deutsch, also wir begrüßen Endre Horvath aus Sabotka, Subotica, Serbien, südlich von uns. Da ist er Leiter der Theologischen Katechetischen Institutes und für griechisch-ungarische neutestamentliche Texte, Textverarbeitung ein Experte.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, még egy kis türelmet kérek Önöktől, kicsit látom, hogy ki vannak fáradva, de remélem, hogy egy olyan témát fogok igyekszem röviden feldolgozni, amit talán tudok hazavinni belőle valamit. Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből a 2:17-et szeretném feldolgozni, mint áldozati terminológiát, hogy milyen súllyal rendelkezik. De ahhoz, hogy ezt meg tudjuk, helyesen tudjuk mérlegelni, azt kell látnunk, hogy keresztény szempontból bizony az áldozatnak, mint a rítusnak vannak problematikái. Alapvetően kettőre kell kitérnünk. Az első az, hogy nagyon úgy tűnik, hogy az áldozat, mint rítus, az izraelita hit sajátosságát, egyediségét problémásan tudja kifejezni. Azzal számolnunk kell, hogy a nagy része mindannak az áldozati szertartásoknak, szakrális ünnepeknek, amiket Izrael felhasznál, azokat a környezetéből vette át. Tehát áldozatot bemutatni egy normális vallásossághoz tartozott, és úgy tűnik, hogy ez egészen egyszerűen egy kölcsönvett arzenál, amit aztán felhasználnak, és kérdés, hogy mennyire hatja ezt át maga a Jahvehit, ami sajátossága Izraelnek. Épp ez miatt gyakran fölmerül egy olyan fajta magatartás, hogy szétválasztjuk Izrael történetében, a Biblia történetében, hogy van a lelki, a prófétai hívők közössége, meg a papi kultusz. És közelebbről megvizsgáljuk a szövegeket, akkor azt látjuk, hogy ténylegesen nem létezett egy ilyen szétválasztás Izrael történetében. Az áldozati rítus mindig szerves része volt a vallásosságnak. Egészen visszamenőleg a pászka rítus, amiről szó esett, gyakorlatilag az azt mutatja, hogy a család fő játssza a pap szerepét, vagyis egy olyan időszakból származik ez a rítus, vagy legalábbis a gyökerei, ami még megelőzte a hivatalos papság kialakulását. Izrael gyakorlatilag használta azokat az áldozati szokásokat, amiket átvett, ugyanakkor megpróbálta valamilyen módon átalakítani, kicsit saját képére formálni, vagy még pontosabban a saját hitvilágának a kifejező eszközévé tenni. Számomra az egyik legérdekesebb egy szakrális ünnep, a sátoros ünnep. Ha megnézzük, miről van a sátoros ünnepnél a szó, az, hogy Izrael, mikor bevonul Kánaánba, itt nem áldozatról van szó, egy szakrális ünnepről, Izrael bevonul Kánaánba, ahol megismerkedik a szőlőtermesztéssel. Átveszi azt az ünnepet, amelyet a kánoániának ünnepeltek előtte. De hogyan veszi át? 7 napig a Izrael közössége sátorba lakik, hogy éreztesse a későbbi generációkkal is azt, hogy mit jelent, hogy Izrael sátorba lakott a pusztai vándorlás idején, és a 7. napon, hogy megérezzék, hogy az egész föld, Kánaán földje a szőlésztett adományával együtt az Isten ajándéka. Tehát gyakorlatilag vett egy pogány ünnepet, amit kifejező eszközévé tett a saját hitvilágának. És ez egy zseniális megfogalmazás. Vagy a másik, amikor a Deuteronomium 26-ba, amikor a primíciát bemutatja, akkor azt mondja, hogy, és ez a kis hitvallás, ahogyan szoktuk nevezni, elmondja, tehát úgy mutatja be a primíciát, hogy az a föld adományáért való háladássá lesz. Atyám Jákob vándorló Arám volt, és én most itt hozom neked a föld első termését. Nem csak a primícia adománya, ami a pogányságnak egyik szokása lehetett még Izrael előtt is, hanem az a föld adományért való hála lesz. Izrael nagyon sokszor megpróbálja saját hitének kifejezi eszközévé tenni azt, amit átvett. Ugyanezt látjuk az áldozatokkal is, talán hiszen esetében is kisebb mértékben. Elsősorban arra kell gondolnunk, amikor a prófétai kritika a kultuszra vonatkozóan, illetve a zsoltároknak a kritikája. Mind a két alkalommal arról van a szó, hogy a prófiták és a zsoltárok is megkövetelik a helyes magatartást az áldozat bemutatásnál. Ez nem volt egy magától érthető dolog. Pogány ember számára, ha bemutatta az áldozatot, akkor az jó volt. A zsidó ember számára viszont az áldozat bemutatással együtt el kellett, hogy érje, hogy Istennek tetsző legyen. És nem minden áldozat volt magától érthetően Istennek tetsző. Érthetően ide sorolható az, hogyha nem volt kultikusan hibátlan az állat, de nem csak az, hanem ha nem megfelelő lélekkel mutatták be. A proféták is, a zsoltárok is azt követelik, hogy a megfelelő magatartással az engedelmesség, az Istenre való figyelem és az Isten törvényeinek a megtartásával együtt legyen az áldozat bemutatása. Igazából az ószövetségi íratokban még a legkeményebb kritika sem kérdőjelezi meg az áldozat bemutatásának a létjogosultságát. Talán legmesszebb megy az a kritika, amikor azt mondja, hogy a dicséret áldozata tiszten engem. De még ezt sem értelmezhetjük úgy, hogy a zsoltáros elvetni az áldozatot, hanem a magatartást teszi helyére. Izrael igazából megpróbálja saját hitének a kifejező eszközévé tenni az áldozati szokásokat. Ez az első, mikor idomítja az átvett szokásokat. A másik probléma, amit keresztényként majd szembe kell néznünk az áldozatokkal, az áldozati rítusokkal, az maga Jézus Krisztusnak az áldozata. Jézus Krisztus áldozata gyakorlatilag olyan egyedi és központi, hogy úgy tűnik, hogy minden más áldozatot fölöslegessé tesz. Erről beszél igazából a zsidó levél, és ha olvasom, aki azt mondja, Jézus Krisztus egyszer s mindenkorra megjelent, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Tehát pedig azt mondja, hogy Isten a prófétai jövendőlés szerint szívükbe írja törvényeit, elméjébe vési bűneikre és törvényszegéseikre többé nem emlékezik. És ezt a következtetést vonja le a zsidó levél szerzője, ahol ezek bocsánatot nyernek, ott többé nincs szükség bűnért való áldozatra. Vagyis Jézus Krisztus áldozata olyan egyszeri, olyan teljes, olyan hibátlan, hogy ténylegesen minden másfajta áldozatot fölöslegessé tesz. De most hozzá kell persze tenni, hogy a zsidó levél nem elsősorban az áldozatokra koncentrál, hanem azt akarja megmutatni, hogy az ószövetségi áldozatokhoz képest Krisztusnak az áldozata tökéletes és hibátlan. Tehát igazából a felsőbb rendűségét akarja megmutatni, és nem azt akarja kifejezni, hogy semmiféle áldozati szertartásra nincs többi szükség. De azért azt mindenképpen figyelembe kell vennünk, hogy új szövetségi iratok szemléletében keresztényként Krisztus áldozata olyan központi jelentőségű, amit semmiféle áldozati elgondolás, sem a bölcs, sem a jótettek, semmi nem kerülhet meg. Ténylegesen ugyanakkor hozzá kell tennünk, hogy az új szövetségi szövegek sokkal sokrétűbbek, mint ahogy azt a zsidó levél bemutatja. Sok több helyen előfordul utalás, Pálnál is majd erről fogok beszélni, az áldozatra. Ez egyik talán legnehezebben értelmezhető, ha értelmezhető kijelentés, amit áldozati terminológiként kell értelmeznünk, az a Kolosszai levél első fejezet, 24. verse, amikor Pál, pontosabban a Kolosszai levél szerzője Pálra vonatkozóan, azt mondja, hogy örömmel szenvedek értetek, az valakiért való szenvedés, az érthetően egyfajta a szenvedő szolgára utalva egyfajta áldozati magatartás. Örömmel szenvedek értetek és kiegészítek testemben, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből testének az egyháznak javára. Nem találtam még olyan értelmezést, amit elfogadhatónak találok erre a kijelentésre. Az egyházért való szenvedés, Krisztus testért való szenvedés, Krisztussal együtt szenvedés, ez egy nagyon is jelenlevő elgondolás az újszövetségi íratokban, elsősorban a szövetség gondolata alapján. Tehát Isten, aki szövetségben van a hívővel, vagy az egyházzal, komolyan veszi az ő hívei, az ő partnerét a szövetségbe, és bár mindent ő tesz, teret ad mégis, hogy a szenvedésből is, a küzdelemből is részt kapjon az emberi partner is. Na most, hogy erre a valóságra mégis azt lehet mondani, hogy a hiány szót lehessen alkalmazni, a számomra minden újszövetségi logikával szembe megy, úgyhogy nem is találtam még megfelelő megoldást erre. Mindenképpen azonban azt kell mondani, hogy Pál, vagy legalábbis a Kolosszei levél helyet ad egyfajta áldozati magatartásnak Krisztus egyetlen áldozata mellett is. A zsidó levél és a Kolosszei levél között található gyakorlatilag a Filippi levélnek az elgondolása, ami magának a munkámnak a témája. Az Filippi levél 2. fejezet 17. verse, amikor Pál arról beszél, hogy ha a filippi hívek valóban kitartanak a kapott örökségbe, a Krisztus iránti hűségben, akkor még azt se látja problémának, akkor is örülni fog, hogyha hitetek és Isten tiszteletetek áldozataként, ital áldozatként kiöntetem. Tehát egyszerre nevezi a filippi hívek hitét és Isten tiszteletét áldozatnak, és pontosabban hitét áldozatnak és Isten tiszteletnek, és aztán magáról úgy beszél, mint ital áldozatról, amely kiöntetik a filippi hívek hitének áldozata felett. Hozzá kell tenni, hogy a Filippi levél, a fogságban írt levelek egyike, persze most vitatott, hogy hol írták pontosan, melyik fogsága volt ez a Szent Pálnak, hol írták, a hagyomány az apostol első római fogságához köti. Annyi azonban a levélből egyértelmű, hogy Pál olyan helyzetben van, amikor egyszerre fenyegeti a vértanúság, és egyszerre van a lehetőség arra, hogy esetleg meg is szabaduljon. Meg van győződve, hogy valószínűleg fölmentik, mivel hogy sok munka van, vár még rá, de a vértanúság veszélye az fenyegeti. És ő el is fogadja ezt. Azt mondja, számomra az élet Krisztus, a halál viszont nyereség. Ha pedig tovább kell élnem, az gyümölcsöző munkát jelent. Mivel a filippi hívek is szenvednek, ezért saját és a filippi hívek szenvedésére vonatkozóan, mint egy példaképpel állítja Krisztust, ez a híres Krisztus himnusz. És aztán a Krisztus himnuszban, amikor leírja, hogy Krisztus hogyan viselkedett, ennek a következményei között sorolja fel, hogy hogyan kell viselkedniük a filippi híveknek, és a következmények befejező szava, befejező mondata ez a gondolat, amit olvastam, amit tényleg sem munkám tárgya, hogy ha hűségesek vagytok, akkor nem futottam hiába. És még annak is örülök, hogy ital áldozatként kijöntetek. Az első kérdés, amit itt esetleg meg kell vizsgálnunk, hogy lehet-e erre a kifejezésre ténylegesen az áldozat szót használni. Szent Pál arról beszél, hogy a filippiek hite áldozat és Isten tisztelet. Itt az áldozat szó, az általános kifejezés, a tűszia szerepel, tehát egy általánosan az áldozatra használt kifejezés. Az Isten tisztelet pedig, a leiturgia, az a görög poliszoknak a kötelező Isten tisztelete. Arról beszél Szent Pál tehát, hogy a filippieknek a hite ez az áldozat. Hogyan lehet ezt értelmezni? A hit önmagában, a hit magatartása, az mindenképpen egy teljes átadás. Ábrahám, mikor hisz az Úrnak, az azt jelenti, hogy kiszolgáltatja magát Istennek, csak az ő védelmében bízik, ha nem segít az Isten, akkor elpusztul. Ez az önmagam teljes kiszolgáltatása, Istennek átadása, ez a hit. És erre mondja Szent Pál, hogy ez igazából olyan, mint az áldozat, mert az áldozat is teljesen oda van adva az Istennek. Úgy tűnik ezen a ponton, hogy itt igazából Szent Pál nem egy valós áldozatról beszél, hanem inkább egy hasonlatot alkalmaz, ami azt jelenti, hogy a hit, a ti hitetek olyan, mint egy áldozat. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy van egy nagyon hasonló szentírási rész a római levélben, ami nagyon hasonló gondolatot fogalmaz meg. A római levél 12. fejezetének első verse, amikor azt kéri Szent Pál a rómaiaktól, hogy testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő szent Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemi Isten tiszteletetek. Kicsit másként van a megfogalmazás, és a római levélben kifejezetten áldozatról beszél, és itt is előjön az Isten tisztelet kifejezés. Vagyis a kettő nagyon összecseng. A Filippi levélben ténylegesen hasonlatnak tűnik, a római levélben sokkal inkább úgy tűnik, hogy Pál úgy gondolja, hogy az, hogy én teljesen Isten szolgálatára szánom magamat, testestől, lelkestől, ez egy valódi áldozat, sőt, az ószövetségi áldozatoknak, mint egy előképnek a beteljesedése. Most aztán nem szeretnék abba belemenni, hogy ez a szellem Isten tisztelet, a logikélatréja pont mit jelent. Lehetséges, hogy ténylegesen a sztoikusok logosztanára is utal, hiszen a Szentírásban akkor már terjed, de ez kérdés. Fontosabb azonban, hogy Szent Pál ital áldozatnak nevezi saját magát, a saját vértanú halálát. A Szentírás, a Szent István fordításban úgy is szerepel, hogy ha véremet ontják, hitetek áldozatáért. Most itt szó szerint az áll, hogy ital áldozatul kiöntetem. De hát érthető, hogy itt a vére ontásáról van szó, tehát a vértanú halálra való utalás. Mit jelent az ital áldozat? Sokszor fordul elő az ószövetségi iratokban. Egy érdekes dolog, hogy sehol sincs leírva, hogy miben áll konkrétan. Azért nincs leírva valószínűleg, mert egyszerűen csak ráöntötték az áldozatra. Tehát valószínűleg annyira egyszerű mozdulat volt, hogy nem írták le konkrétan. Ott is van egy kis bizonytalanság, hogy mi volt az anyaga ennek az italáldozatnak. A Leviták könyve említi kétszer, illetve jó néhányszor említi a Számok könyve, egyértelműen bornak nevezi meg az anyagát. Ugyanakkor másút Dávid is vizet használ italáldozatul. Tehát nem egészen világos, hogy mit jelent az italáldozat anyaga. Nagyon sokszor említik, Jeremiás említi sokszor az italáldozat kivétel nélkül úgy, mint pogány isteneknek bemutatott italáldozat. Ugyanakkor egy néhány alkalommal megjelenik úgy is, mint az igaz Istennek bemutatott igaz áldozat. Hogy mire gondolhat Szent Pál ezen a helyen, az valószínűleg a Számok könyvéből tudjuk meg, ugyanis a Számok könyvében azt találjuk, hogy a mindennapi áldozatnak a része, szerves tartozéka az étel és az ital áldozat. Ugyan naponta kell bemutatni reggel és este egy-egy bárányt, ez az alap áldozat, ez csak mindig hozzájöhet valami, és akkor, mikor bemutatják, akkor egy minha, az az étel áldozat, az általában lisztláng, olaj, tehát egyfajta növény áldozat, és a hozzá tartozó ital áldozat. Hogy mi volt a célja az italáldozatnak, itt ez nem mondja meg. De úgy tűnik a szövegből, és Szent Pál erre játszik rá, hogy az italáldozat teszi befejezetté, esetleg Istennek tetszővé, a magát, a bemutatott áldozatot. De mindenképpen befejezetté. Tehát akkor, amikor Szent Pál azt mondja, hogy van a Filippiek hitének az áldozata, amit az ő vérének kiöntása, hogy ő kiöntetik tetem, mint italáldozat, az azt jelenti, hogy a két áldozat szervesen összetartozik. Mert az italáldozat része hozzá tartozik az áldozat bemutatásához. Tehát gyakorlatilag a Filippieknek, a hitének az áldozata akkor lesz teljes, és mondhatnánk így Istennek tetsző, amikor Szent Pál véreordításával azt megpecsíteli. És ezen a ponton itt már azt kell mondani, hogy itt egy valós áldozatról van szó. Itt is van egy nagyon hasonló meghatározás szintén a római levélből, amikor Szent Pál arról beszél, az evangelizációról beszél, hogy Krisztus Isten tiszteleti szolgája vagyok a pogányok között, Isten evangéliumának papi szolgálatát ellátva, hogy a pogányok áldozati adománya a Szentlélekben Isten előtt kedvessé és megszentelté legyen. Itt is arról van a szó, hogy Szent Pál itt papként működik az iga hirdetéssel, hogy a pogányok váljanak Istennek tetsző áldozattá. Ugyanakkor a Filippi levélben már fogságban van a halál veszély közelében, és itt az élete az, ami teljessé, befejezetté teheti a Filippi hírek áldozatát. Gyakorlatilag Szent Pálnál azt látjuk, hogy nagyon is alkalmazza az áldozati terminológiát, és van egyfajta valós tartalma is ennek a kifejezésnek, de nem valamit ad, nem egy anyagi valóságot áldoz fel, hanem egzisztenciálisan önmaga lesz az áldozat, a hívektől várja ezt az áldozatot. Itt nem világos ebben a kifejezésben, hogyan kapcsolódik magához Krisztus egyetlen áldozatához ez az áldozat, de a későbbiekben a Filippi levél 3-ban nagyon is világosan leírja, hogy Krisztus szenvedésével akarok közösségbe lenni. Tehát ez az áldozat semmiképpen nem Krisztus áldozata mellett történik, hanem Krisztus helyet ad az emberi partnernek arra, hogy vele együtt vigye az áldozat keresztjét. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!